Én szerintem akkor elkezdjük. Köszöntöm a résztvevőket a negyedik nyílt tudományos fórumon. Én Fazekas Para Gyürit vagyok, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának jelenleg az Oktatás és Kutatási Támogatási Osztályának a vezetője. A DEENK ugye a kezdetektől aktív szerepet tölt be az Open Science diskurzusokban, Open Air Noah-ként és Hunor munkacsoport koordinátorként. Idestova tulajdonképpen a Magyarországon, amióta Open Science-ről vagy Open Access-ről beszélünk, ebben mi mindig belefolytunk. Ez ugye az évek során az nyílt publikálás kiegészült az infrastruktúrális, különböző infrastruktúrák használatával, illetve a kutatási adatokra is nagy hangsúly fektetődik mostanában is a kutatási adatok nyíltságára. Közösen együtt dolgozunk a kifűs kollégákkal a NIFOS Europe pályázaton belül, azon, hogy elmélyítsük az Open Science infrastruktúrák használatát Magyarországon, és olyan workflow-kat és olyan irányelveket tudjunk kialakítani, amelyek megfelelnek a kutatói közösségnek. Ez a fórum alkalom ez tulajdonképpen azt a célt szolgálja, hogy lássuk azt, hogy ténylegesen aktív kutatók hogyan és miként tudták implementálni az Open Science gyakorlatot, és ezeknek milyen pozitív hatásai vannak az ő kutatásukra. A menetrendet a következőkben láthatják. Először Gárdos Judit fog nekünk a társadalomtudományi területről egy kis jó gyakorlatokat mutatni. Gárdos Judit tudományszociológus, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos munkatársa, a TK intézményi adatrepozitóriumának, a Kutatási Dokumentációs Központnak a vezetője, több mint 10 éve foglalkozik társadalomtudományos archívumokkal, a kezdetek óta közre működik a 20. század hangja archívumban is, amely néhány éve a KDK része. Én átadom a terepet Juditnak. Köszönöm. Annyit még, bocsánat, hogy a chatbe bele fogok tenni egy ilyen mentis linket és egy kódot, ahol tudnak kérdezni menet közben.
Jó, akkor én most megpróbálom megosztani prezentációban az én előadásomat. Remélem, hogy sikerül. Most most megy tovább a kép, amikor én így ugrálgatok? Igen? Nem?
Nem.
Nem. Tehát most a nem a prezentáció módodat látjuk.
Ugyanezt. Na most. Most menni fog, ugye? Most már nagyban látszódik.
Tökéletes.
Szuper, jól van. Köszönöm szépen a meghívást, meg Juditnak a bemutatót. Most én nekem ugye egy kicsit ilyen skizofrén állapotban vagyok, mert egyfelől szociológusként dolgozom, másfelől pedig egy archívumot vezetek. És akkor ezt a két sapkát próbálom mindkettőt most így a fejemre szuszakolni, és akkor így fogok beszélni. Szóval egyfelől saját tapasztalatról, abból a szempontból, hogy mint tudományszociológus hogyan látom ezt a teretet, illetve saját tapasztalatból, mint archívum vezetője, meg olyas valaki, aki már régóta csinálja ezt így Magyarországon, a társadalomtudományok területén nyilván. Szóval elnézést, hogyha ez egy kicsit, szóval hogyha ez egy ilyen hibrid valami lesz. Szóval, akkor még egyszer köszöntök mindenkit. A címe az előadásomnak az Open Science és Társadalomtudomány. Ugye, szeretném, ha tovább is menne. Jaj, na most jó. Tehát sokat hallani arról, hogy létezik ez az Open Science mozgalom, Európában sokkal régebb óta, mint itthon. És akkor létezik egy olyan mozgalom, ami azt mondja, hogy legyenek a kutatási adatok fair-e. És szerintem érdemes erről egy kicsit beszélni, hogy mi ez a fair, mert talán ez sok embernek majd sok emberrel szembe fog jönni, akár ezen az eseményen is, és érdemes egy kicsit elmagyarázni, hogy ez mit jelent. Ugye a FAIR az azt jelenti, hogy a kutatási adatokat meg lehessen találni valahol az interneten, hozzá is lehessen férni, más rendszerekkel együtt tudjanak működni ezek az adatok, és föl lehessen őket újra használni. És ugye ez egy mozaik szó, és így jön ki ez, hogy FAIR, findable, accessible, interoperable és reusable. Ugye ehhez képest van az Open Science, ami egy sokkal nagyobb terület, és sokkal több minden beletartozik. És az elején most egy kicsit arról fogok beszélni, hogy vajon mi a viszony a kettő között, a két terület között. Mit jelent, hogy open? Ugye ezt kétfajta módon le lehet mondjuk fordítani, azt jelentheti, hogy transzparens, meg azt is jelentheti, hogy nyitott. És akkor mit jelent, hogy transzparens mondjuk egy tudományos intézmény, vagy mit jelent, hogy transzparensek, vagy nyitottak tudományos folyamatok, vagy transzparensek az eredmények. És ezek olyan nagy témák, amikről most nem igazán fogok minden aspektusokról beszélni, de azért egy kicsit föl fogok villantani néhányat. Tehát azt jelenti mondjuk a transzparens, hogy átlátható. Átláthatóan működnek a tudományos intézmények, átláthatóan működnek a kutatási folyamatok, illetve átlátható, hogy hogyan jutott egy kutató vagy egy kutatócsoport bizonyos eredményekre. Akkor megismerhetőek ezek az intézmények, hogy hogyan működnek, megismerhetőek a folyamatok, hogy hogyan hozzák létre a kutatók a tudományos tudást, és megismerhetőek az eredmények is, amik létrejöttek a kutatási folyamat végén. Megérthető, tehát hogy megértjük, hogy hogyan működnek ezek az intézmények, megértjük, hogy hogyan működnek a folyamatok, és megértjük, hogy hogyan jöttek létre ezek az eredmények. Szóval látni, hogy ez egy nagyon nehéz ügy. Tehát nem annyira egyszerű, mint hogy kirakjuk az adatokat, és akkor azból, meg metaadatokat, ugye a metaadat az azt jelenti, hogy adatok az adatokról, mit jelentenek az adatok, hogy jöttek létre, ki hozta őket létre. Tehát, hogy ez egy sokkal-sokkal nagyobb falat, mint amit mondjuk sokan gondolnak. Mit jelent, hogy nyitottak tudományos intézmények, folyamatok, és nyitottak az eredmények mások számára, ugye? Ugye átlátható, megismerhető, megérthető, és befogadó, tehát befogadóak ezek az intézmények, befogadóak a tudományos folyamatokba, be lehet csatlakozni, az eredményeket is, be tudnak emberek csatlakozni a tudományos tudás létrehozásába. Tehát ez egy fontos különbség szerintem, vagy érdemes erről beszélni, de most nem feltétlenül fogok erről beszélni. Mitől válik nyíltá a társadalom tudomány, vagy egyáltalán szerintem ugye unblock a tudomány? És akkor ami először eszünkbe jut, a Judit is említette ezt a két nagy területet, amivel ők is régóta foglalkoznak, ugye az, hogy hozzáférjünk kutatási eredményekhez. Mit jelent ez? Hogy hozzáférjünk mondjuk publikációkhoz, és nem csak nyomtatott folyóiratokban vannak valamilyen könyvtárban, ahova nem tudom, hetente két ember megy el, illetve hogy hozzáférjünk kutatási adatokhoz is. És az időzítés is fontos, erről is fogok majd egy picit beszélni egy-két aktuális kérdés kapcsán. Tehát, hogy hozzáférjünk a kutatás eredményekhez, és hogy időben férjünk hozzá, amikor relevánsak ezek a kutatási eredmények. De nem csak ettől válik nyíltá a társadalom tudomány, vagy a tudomány. Attól is nyíltá válik, hogy bekapcsolódhatnak az emberek a tudomány világába. Ez nem egy triviális dolog, ugye, amikor mondjuk citizen science-ről beszélünk, az azt jelenti, hogy az állampolgárok, akik nem feltétlenül részesültek tudományos képzésben, vagy akár egyetemben sem jártak tudományegyetemet, ők is valahogyan részt vesznek a tudományban, ők maguk segítenek létrehozni valamiféle tudást, és ez ugye, ez is egy óriási téma a citizen science, ugye az alapja, hogy olyan tudások tudnak becsatornázódni a tudomány világába, amik nem feltétlenül jöhetnek létre csak tudósok részvételével, illetve az is fontos a citizen science-ben, hogy az emberek javát szolgálja az a tudományos tudás, ami létrejön. Ugye az, hogy ez Magyarországon hogy áll, van egy csomó vagy számos, nem tudom, hogy csomó, egy számos citizen science projekt, de úgy intézményesülve ez nincsen, sem, nem csak Magyarországon nincsen, hanem máshol sem. Ugye bekapcsolódás a tudomány világában azt is jelenti, hogy hozzáférünk egyetemi helyekhez, tehát hogy legyenek olyan, hogy nyitott legyen a tudomány világa, hogy az emberek hozzáférjenek akreditált képzésekhez, mondjuk, hogy ne is szűnjenek meg ezek az akreditált képzések hirtelenjében, erre is ugye van példa. Egy gyorsan mutatok egy ábrát, hogy hogyan nézett ki mondjuk a rendszerváltás óta a tudományos képzésben, vagy nem is akár, nem is a felsőoktatásban résztvevők száma. Ugye látjuk, hogy egy körülbelül négyszeres növekedés volt a 2000-es évek között végig, és akkor onnantól kezdve egy kicsit lejjebb ment ez az egyetemi a felsőoktatásban résztvevők száma. Ennek nyilván sok oka van, látjuk, hogy ez most 2020-ig találtam csak adatokat, akkor egy kicsit elkezdett újra fölmenni, de amúgy egy ilyen stagnálás vehető most észre, és a maximumnál ugye 380 ezer volt körülbelül, most kb. 250 ezer. Tehát akkor erről a két dologról most már beszéltünk, és akkor van a, hogy mitől válik még nyíltább társadalom tudomány, vagy ugye a tudomány, hogy az anyagi források, hogy bekapcsolódjunk a tudástermelésbe. Ugye erről sem fogok most nagyon beszélni, de azért szerintem nagyon fontos, hogy lássuk azt a kontextust, amiben ez a FAIR adatkezelés csak egy picike része az open science-nek. Tehát az, hogy szélesen és nyíltan hozzáférjünk tudományos állásokhoz és forrásokhoz, tehát hogy hogyan rekrutálódnak a tudományba az emberek, hogy vannak-e nyílt álláskiírások, amikhez hozzáférhetnek széles körben is tudnak pályázni az emberek, illetve a források, tehát hogy hogyan oszlik el az a pénz, ami tudományra szánnak a különböző szereplők, hogy van-e elég nyílt kutatási kiírás. Látjuk, hogy Magyarországon azért egy csomó pénz megy a tudományra, de egy jó része, most nem tudok pontosan számokat mondani, de egy jó része nyilván egyetemekre megy tudomány csinálásra, nem ilyen nyílt, nem feltétlenül nyílt hozzáférésű témákhoz kötött pályázatokkal. Bekapcsolódás a nemzetközi tudástermelésbe. Ugye ez is egy nagyon fontos aspektus az Open Science-nek, ugye, hogy részt tudunk-e venni, megvannak a feltételek, hogy nemzetközileg pályázunk, hogy nemzetközi hálózatokba beintegrálódjunk, ez a több ilyen hálózatot is, meg projektet említett már Judit, ugye van a Research Data Alliance, a társadalomtudományok területén van például a CESDA, ami a nagy, hogyha megnézzük, hogy hogyan struktúrálódnak a infrastruktúrák, a kutatási infrastruktúrák Európában, akkor vannak ezek a nagy research infrastruktúrák, amiket az EU közvetlenül is támogat, és a CESDA az egy ilyen erik. És van ugye a Open Science Cloud. Tehát ezek olyan hálózatok, amik az infrastruktúrát, a kutatási infrastruktúrákba és ilyen szakmai, akár repozitóriumokban, mokon keresztül támogatják az Open Science mozgalmat. Ugye, hogyha beszélünk arról, hogy kutatás, akkor mire gondolunk? Ugye vannak a nyers adatok, azokból azokat valahogy a kutatók felhasználják, vannak le következtetések belőlük, lesz valamiféle eredmény, és akkor abból lesz egy publikáció. Hogy ezek hogyan függnek össze, hogy mennyire, milyen kontextusban működik ez, és hogy mennyire törvényszerű, hogy ugyanabból a nyers adatból ugyanaz az eredmény lesz, hogy ugyanaz a következtetés, ugye az már egy sokkal komplikáltabb kérdés. Ugye az adatok másodfelhasználásának az egyik fő érve az, hogy lehet reprodukálni az adatok, hogy lehet reprodukálni azokat a következtetéseket, amiket olvasunk publikációkban, a nyers adatokból. Tehát ez egy érv szokott lenni, hogy azért érdemes megosztani az adatokat, hogy mások ellenőrizhessék. Ugye ez nem feltétlenül van mindig így, ugye hogyha egy kutatási infrastruktúrát működtetünk, vagy egy repozitóriumot, akkor nyilván igyekszünk mindenféle metadatot megadni, hogy megértelmezni tudják a másodfelhasználók a nyers adatokat, de ugye az nem feltétlenül következtet nekik ugyanarra, ugyanazokból az adatokból. Ez sok minden befolyásolja, ugye? Tehát értelmezési horizontok, vagy tudományos iskolák, de hogy egy csomó más kontextus is, tehát társadalmi kontextusok, gazdasági kontextusok, tudományos vagy politikai kontextusok befolyásolják azt, hogy a nyers adatból milyen következtetésekre juthatunk a társadalomtudományokban. Erről egy kicsit, ez egy öreklám, ez egy jó régi cikk, amit írtam, de ott is egy kicsit erről is írtam. Akkor hogyan férhetünk hozzá társadalomtudományos publikációkat? Nagyon sok online folyóirat van, a neten lehet böngészni, ezek nem, akár magyar nyelven is vannak ugye ezek a folyóiratok, most Magyarországról próbálok beszélni, ezek nem feltétlenül láthatóak ugye nemzetközileg, az mit jelent, hogy látható? Ez főleg azt jelenti, hogy születelhető metadatokkal rendelkezik, tehát a születelhető az azt jelenti, hogy más is látja, és be tudja rakni a saját keresőjébe, és akkor jobban láthatóvá válik. Ugye azt tudjuk, hogy a magyar nyelv bekorlátoz minket abban, hogy mit tudunk magyarul kommunikálni a világgal. Ugye van néhány hazai kiadás, idegennyelvű folyóirat is amúgy a társadalomtudományokban, tehát hogy ez sem egy lehetetlen dolog, nyilván más disziplinában is vannak angol nyelvű folyóiratok, amik itthon jelennek meg. Ugye vannak digitális folyóirat archívumok, ezek csak részben nyíltak, ugye ezek általában előfizetős archívumok, illetve van például mondjuk az Arcanum, amelyik visszafele sok-sok évtizedre visszadigitalizálja a magyar folyóirat termést. De ugye a nemzetközi folyóiratok is nyilván fizetősek. Van most, nem mondom a nevét annak a szolgáltatásnak, amit biztos mindannyian ismerünk, ahonnan le lehet tölteni illegálisan folyóirat cikkeket ingyen. Sokan talán ezt használják, akik hozzá akarnak férni a nemzetközi tudományos tudáshoz, de mondjuk nincsenek olyan intézményekben, amelyek előfizetnének ilyen szolgáltatásokra. És akkor milyen publikálási lehetőségek vannak? Mennyire nyitottak a társadalomtudományos folyóiratok? Erről is vannak amúgy kutatások is, csak egy-kettőt szeretnék így gyorsan bemutatni. Egy kutatás arról egy magyar szociálpszichológus és más szociálpszichológusok közreműködésével, hogy milyen problémák vagy nehézségek vannak, hogyha mint magyar témájú kutató, aki a magyar társadalmat kutatja, nemzetközileg szeretne publikálni, és akkor ugye csak a címét mondom el, Some Uninteresting Data from a Faraway Country. Tehát, hogy ugye sokszor ezzel találkozunk, amikor a magyar eredményeket szeretnénk nemzetközileg is elsütni. És akkor van egy másik kutatás, amit most publikáltak néhány hónappal ezelőtt a magyar társadalomtudományos folyóiratokról, és ezt szeretném egy kicsit bemutatni, csak egy darab táblázatot belőle. Nem szeretném ezt most elemezni, csak ez azt mutatja ez a táblázat, hogy különböző mutatók alapján mennyire változatos egy folyóirat szerkesztő vagy szerzőgárdája, ugye ez is mutatja a nyitottságot, tehát most visszaugrok az előző diára, ugye a koncentráció, hogyha alacsony, akkor az azt jelenti, hogy nem néhány házi szerző ír egy-egy folyóiratot, hogyha alacsony a stabilitás, akkor az azt jelenti, hogy az egymás követő években a szerzői összetétel az változatos, és ez alapján lehet egy kicsit beszélni a társadalomtudományos folyóiratokról, amelyik itt például ez is azért sokat mond, hogy például az egyik legnagyobb társadalomtudományos magyar folyóirat, a Szociális Szem, az nincsen benne ebbe a táblázatban, mivel valamilyen, most nem tudom pontosan melyik születelő adatbázis, amelyikből ez a szerző, ez a tudomány metriával foglalkozó szerző dolgozott, nincsen benne. Tehát, hogy akkor ezáltal ugye ez az egész elemzés egy kicsit hiányos sajnos, de nagyon sok folyóirat azért benne van. A folyóiratok minősítése és a nyílt tudományról mit tudunk mondani? Ugye van nekünk az NTNT, amiben az egyetemekkel, meg sok kutatóintézetben kötelező felvinni a publikációink metaadatait, ugye az MTMT, amit sokszor szívni szoktunk, azért mégis ott azért nagyon szépen összegyűlik a munkásságunknak a metadatai, ami nem csak hogyha nem csak a metadatokat szeretnénk felvinni, hanem magukat a szövegeket, ugye ezeket ilyen full text repozitóriumokba szoktuk elhelyezni, hogyha nem egy, ha azt szeretnénk, hogy mások számára is elérhető legyen, ne csak mondjuk azok számára, akik a JSTOR-ra vagy az EBSCO-ra előfizetnek. Vannak ilyen intézményi folyóiratrepozitóriumok, van az MTA-nak, ugye a REAL, de oda mindenki feltöltheti a munkásságát, és akkor vannak ezeknek a repozitóriumoknak egy minősítése is, amit az MTMT repozitórium minősítő szakbizottság végez el. Ugye vannak ilyen minősítések nemzetközileg is, azokat elég nehéz teljesíteni. Ugye ezek azért egy hazai minősítés azért fontos, mert ez biztosítja mondjuk azt, hogy betartanak ezek a repozitóriumok nemzetközi protokollokat, többek között mondjuk azt, hogy mások külföldön láthassák ezeket a metadatokat, amik benne vannak ezekben a repozitóriumokban. Egy ilyen szabvány van például az Open Archives Initiative, Protocol for Metadata Harvesting, ugye, hogyha ilyen olyan repozitóriumban rakják be a szövegeket, vagy akár adatokat a kutatók, amelyik egy ilyen protokoll alapján működik, az azt jelenti, hogy máshol is látszódnak ezek a metadatok, nem csak ugyanabban a repozitóriumban. Ugye sok helyen kötelező, sok intézményben kötelező elhelyezni a reálba a folyóiratok, annak a cikkeknek a szövegét is, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez tényleg hozzáférhetővé válik, ugye a reálba teljesen zártan is fel lehet tölteni cikkeket, hogy egyáltalán nem válik elérhetővé. Ugye hogyan tudunk a nemzetközi publikálási világba betörni? Ugye ez a finanszírozástól is függ, sokszor kötelező így publikálni, az például az EU-s projekteknél kötelező open access publikálni az eredményeket. De nem lehet úgy publikálni, hogy előfizetni kelljen egy-egy szolgáltatónál. És ha ez a mozgalom folytatódik, ez is így az open science mozgalomnak a szerves része, akkor kérdés, hogy mi lesz ezekkel az előfizetés üzleti modellekkel a folyóiratoknál. Milyen társadalomtudományos kutatási adatok vannak? Ugye nagyon sokféle van, és azért ez egy óriási téma, de akkor néhányat mondok, amikkel mi mondjuk itt a KDK-ban foglalkozunk. Ezek kérdéves felmérésekből készülnek táblázatos adatsorok, amikor van egy kérdés, arra van egy válasz, akkor vannak interjúink, ezek filmek, vagy hangok, meg leíratok, akkor vannak szöveges kutatási adatok, mondjuk törvények, vagy rendeletek, vagy parlamenti felszólalások szövegei, amikkel a politikatudományi intézetben például foglalkoznak. Sajtógyűjtések, ezek is nagyon fontosak a társadalomtudományokban, és aztán egyre fontosabbá válnak a big data adatok, tehát amikor tömegében nagyon sok adatot elemzünk, ezek például ilyen közösségi médiából gyűjtések, vagy internetes korpuszok, amik alapján a társadalomtudományok tudósok dolgoznak. Ugye most egy kicsit megint egy önreklámot bevethetek, nemrég volt a szociológiai kutatási adatokra Magyarországon egy vita, egy beszélgetés, egy előadás, és ez is amúgy fönt van a KDK-ban, meg lehet nézni, de módszeresen sorozat része volt, és akkor ez alapján szeretnék gyorsan beszélni arról, ez az alábbi kérdésekről, amelyik 10 percen. Tehát, hogy hol zajlik a társadalomtudományos kutatás Magyarországon, mit lehet pontosan tudni ezekről a kutatásokról, hogy ki, mi a témája, mi a finanszírozása például, hol vannak a nyers adatok, hol publikálnak az eredményekről, vagy publikálnak egyáltalán, és ki ír az adat, mit akar vele kezdeni az, aki ír az adat. Hol zajlik társadalomtudományos kutatás Magyarországon? Ugye zajlik egyetemekkel, mondjuk az LKH-hoz tartozó kutatóhálózatban, mondjuk a KSH-ban, egyéb államilag finanszírozott kutatóintézetekben, ugye ebből van azért elég sok. Think tankekben, tehát olyan intézetekben, amelyek vagy állami, vagy civil, vagy valamilyen pályázati forrásból gazdálkodnak. És akkor még biztos elfelejtettem valamit, vagy nagyon sok mindent elfelejtettem, de ezek talán a legfontosabb, de aki úgy érzi, hogy ide még be kéne valamit, én nyugodtan, mert ez biztos, hogy nem egy kimerítő lista. Mit lehet tudni ezekről a kutatásokról, és hol vannak a nyers adatok? Az egyetemeken azt kell mondani, hogy alig vannak hazai intézményi repozitóriumok, tehát ott a kutatók nem igazán tudják elhelyezni az adataikat, hogyha egy intézményi repozitóriumot szeretnék elhelyezni, ami azt jelenti, hogy az ő intézményüknek az adatbankja. Ugye azt tudni kell, hogy a kutatók nagyon sokszor nehezen válnak meg az adataiktól. A társadalomtudományban ember ennek nagyon sok oka van, de nagyon-nagyon fontos nálunk a bizalom. Tehát sokszor olyan adatok vannak a birtokunkban, amelyek szenzitív adatok, és ezért nagyon oda szeretnek figyelni a kutatók, hogy hova rakják ezeket az adatokat. Ugye hogyan tudjuk meg, hogy milyen kutatás zajlott? Ezek sokszor elég esetleges információ morzsák, mondjuk az egyetemek honlapján lehet megtudni, hogy milyen kutatások zajlanak, vagy ott a nyilvántartásokból lehet kibogarászni, szóval ez itt elég nagy hiányosság van szerintem. A kutatóhálózatban hogyan lehet megtudni, hogy társadalomtudományokban miket kutatnak? Nálunk a TK-ban van egy intézményi repozitórium, ugye ez a KDK, és akkor innen lehet tájékozódni, de nálunk sincs azért minden kutatásról adat, hiszen nem 9 éve működünk, ami azért elég rövid idő ebben a szakmában. A KRTK-ban ugye van egy KSH kutatószoba, az azt jelenti, hogy a KSH-nak az adatait ott lehet kutatni, de a saját adataikat nem feltétlenül nem a KSH adatokból dolgoznak, hanem más adatgyűjtésből, nem feltétlenül tudjuk. És akkor van több elszórt hazai adatbank és adatgyűjtemény a társadalom bölcsészettudomány területén, de nincs egy ilyen szisztematikus és a működő intézményrendszer ennek. És ugye egy csomó helyen elhelyeznek kutatók adatokat, de ugye ez, ahogyan mondtam, az szenzitivitás korlátozza a lehetőségeket, de van, aki szövegkorpuszokat mondjuk az internetről, ha nem a Facebookról, szegyen másonnan, föl lehet tenni GitHub-ra vagy más hasonló helyekre. Ugye a KSH-nál az adatokhoz a hozzáférés nagyon cizellált, ugye a KSH nagyon sok társadalomtudományosan releváns adatot kezel, de nagyon szenzitív adatok is vannak közte, illetve ugye az egész magyar, minden embernek az adatai ott vannak a KSH-ban, tehát nagyon vigyáznak, hogy mit és hogyan adnak ki. Tehát gyakorlatilag az ember egy gatyába bemegy pendrive nélkül, papír nélkül ebbe a kutatószobába, és akkor ott dolgozhat, és akkor mindent kontrollálnak, amit az ember kivisz onnan. Tehát így működik egy ilyen kutatószoba, ami például a KRTK-ban is van. Egyéb kutatóintézetekről, amikről ugye előbb meséltem, elég kevés infónk van, ugye próbáltunk meghívni erre a beszélgetésre ilyen intézeteket is. A saját adatok jellemzően nem hozzáférhetők akár ilyen cintenkedbe, vagy ilyen más kutatóintézetekbe, vagy egyéni alkuk alapján, tehát hogyha ismerünk valakit ott, akkor esetleg megkapjuk, de ez nem egy ilyen open science, nem a minta példája. Még akkor sem hozzáférhetők ezek az adatok, hogyha mondjuk közpénzből készültek, mondjuk kormányzati szervek számára a társadalomtudományos kutatások, akkor sem hozzáférhetők ezek az eredmények, meg az adatok sem. Arról sincsenek mindig friss adatok, hogy milyen kutatások zajlanak. Ugye talán olvasták, néhány napja derült ki, hogy az MTA kutatotta az EMI-vel együtt a koronavírustól. Ezt nem is tudtuk, nem is tudjuk, hogy hol vannak az adatok, de legalábbis én nem tudom. Tehát hogy ez az, amit az elején mondtam, hogy mennyire fontos az, hogy időben megtudjuk, hogy milyen kutatások zajlanak. És nem feltétlenül ugye az adatokhoz hozzáférünk, de hogy legalább tudjuk, hogy ilyen, ezek zajlanak, és esetleg később megkaphatja a társadalom ezeket a nagyon fontos releváns adatokat. Hol publikálnak az eredményekről a társadalomtudósok? Ugye a publikáció az ugye egy könnyen mérhető és utalmazható output. Elég könnyű mérni ugye a kutatókat, a publikációk számával, meg hogy hol jelenik meg, ugye ezt is használják is a minőség ellenőrzésnél, például a TK-ban is. Adatpublikációkért általában nem jár elismerés az itthoni intézményekben, noha az adatpublikáció nagyon fontos módja lenne annak, hogy az open science megvalósuljon itthon is. Bizonyos kutatóintézetekben ugye elvárt a nemzetközi publikáció, vagy szinte csak azt honorálják, vagy sokkal jobban honorálják, mint a magyar nyelvű publikációkat. Máshol viszont nem annyira számít, tehát hogy más kutatóintézetekben, amik szintén tudományos kutatóintézetek, inkább a tudományos eredmények népszerűsítésére honorálják, vagy a háttéranyagok készítését, tehát nem azt, ami feltétlenül új tudományos eredmény és folyóiratúban megjelenik. Ugye azt tudni kell, hogy amikor publikálunk, ugye oda csak néhány eredmény kerül be, az adatok nagy része azért sokszor kiaknázatlan marad, és nem minden publikálnak, vagy nem minden publikálnak időben a kutatók. Ezért is nagyon fontos lenne ez az adat publikáció, hogy ezt honorálják és elismerjük itthon. Ugye ki az adat, és mit akarnak vele kezdeni? Ugye a szellemi tulajdon az sok helyen szabályozatlan, ugye a társadalomtudományos kutatás adatoknak az a trükk, hogy nagyon sok energiát belefektet a kutató létrehozást az adatot, illetve azok az emberek, akiket ő kutat, ugye, mondjuk megkérdez, vagy beszélget vele. Ugye ezért egy trükkös dolog, és ki írja az adat, ugye ez egy másik kérdés, tehát hogy mondjuk az intézményi, vagy a kutatói, itt is vannak különböző egymásnak, akár egymásnak feszülő érdekek. Ezt is tisztázni kellene az intézetekben. Ugye az adatkezelési terv, ami ugye azért már kötelező lenne a GDPR miatt, főleg a társadalomtudományban, az elég gyerekcipőben jár, de most úgy látom, hogy azért az elmúlt néhány évben ez is felfejlődött itthon, de nyilván ez még nem teljes körű egyáltalán, hogy adatkezelési tervet kell csinálni, hogyha társadalomtudományos kutatást végzünk. Ugye a megosztási kultúrák, az egy nagyon fontos dolog. Tehát az, hogy megosztunk-e adatokat, vagy nem, egy tudományban, azok évtizedes folyamatok, hogy ilyen attitűdöket megváltoztassunk, vagy megváltozzanak, ezt nem lehet elvárni gyorsan. És ezért itt nagyon-nagyon fontos a bizalom, hogy bízunk az intézményekben, ahol dolgozunk, és bízunk azokban az archívumokban, ahova lerakjuk az adatainkat. És ezért, amit mondtam már, a szenzitív adatok az egy óriási fontos kérdés a társadalomtudományban. És a finanszírozó elvárásai, ugye ez is, itt is van egy nagyon nagy különbség, ugye az EU-ban, ahogy mondtam, nem lehet már zártan publikálni adatokat. Ez Magyarországon még nem egy elvárás olyan módon, ahogy az EU-ban, hogy kötelező az EU-s projekteket, miért hozzáférésüket tenni a publikációkat. És ugye vannak kutatási etikai kérdések a megosztásnál, de erre most már nem tudok kitérni, viszont ezek nagyon-nagyon fontos kérdések, és erről is nagyon kell beszélni, amikor az Open Science-ről beszélünk. És akkor most a maradék egy percben szeretném megmutatni, hogy néhány példát arra, hogy milyen intézményi repozitóriumok vannak. Ugye ez a 20. század hangja, ami talán az egy legrégebbi magyar oral history archívum, magyar interjúkkal, sok-sok ezer interjúval, ami 15 éve működik, most már talán. És ez a szociális intézetben jött itt létre nálunk, és a KDK része néhány éve, a KDK pedig egy intézményi repozitórium, ugye ahogy mondtam, ahol a PK-s kutatók helyezik el az adataikat. És akkor most gyorsan még egy kis egy újdonság, ami az egész ELK kutatóhálózatának létrehozandó repozitóriumot célozza meg, és ez az adatrepozitórium projekt, és a STAKI-nak a Concorda repozitóriuma lesz úgy felfejlesztve, hogy oda mindenféle kutató jó minőségű adatokat be tud rakni, és mi támogassuk ezt a folyamatot, hogy ez az Open Science szemléletében minél több magyar adat, magyar kutatási adatot meg tudjanak osztani a kutatók a kutatóhálózatban.
Nagyon szépen köszönjük Juditnak a nagyon érdekes és lényegre törő előadást. Sok mindent megtudhattunk. Jött egy pár kérdés, és hogyha az így neked jó, akkor most ezt gyorsan itt megvitatjuk, utána pedig majd Mohácsi János fog nekünk beszélni az Open Science lehetőségekről. Egy pillanat, és megosztom azt a képernyőmet, amin a kérdések látszódnak.
Jó, mert én nem látom.
Azt Igen, tudom. Az a baj, hogy én se. De mindjárt egy fél pillanat is ott lesz. És akkor elméletileg ez így most már látszik. Menjünk szerintem. Van-e lehetőség valamilyen nemzetközi kutatási infrastruktúrát használni a társadalomtudományok területén? Egyszer ez az egyik kérdés, nem tudom.
A kutatási infrastruktúra, ugye azt mondjuk két nagy része van, ugye van, ahol adatokhoz hozzáférünk, és akkor mondhatjuk azt, hogy ugye van a CESDA, ahol hozzá lehet férni, vagy ott van egy ilyen adatkatalógus, és ott a CESDA-nak a tagintézményei, ami Magyarországon a TÁRKI, de ugye van egy csomó más intézmény az egész Európában, amik a tagjai a CESDA-nak. Oda át, ez a katalógus megmutatja, hogy milyen adatok vannak, és akkor az nagyon változatos, hogy hogy tudják hozzáférni. Ez az egyik rész, és van ugye a számítási kapacitás, mint infrastruktúra, ugye a big data elemzéseknél sokszor ez is kell, és akkor van a cloud, itt az itthoni cloud, az ELKH cloud, de ugye vannak más cloud szolgáltatások, amelyek számítási kapacitást biztosítanak a piaci módon, és akkor van az EOS kis, de az még azt hiszem, hogy nem működik annyira. Gyorsan ezt tudtam mondani.
Közben János kérdez.
Nem kérdez, inkább kiegészíteni, köszönöm szépen. Okay. Tehát az EOSZ-kot azt úgy kell elképzelni, hogy, és erről beszéltünk is korábban, hogy ez nem egy teljesen új kutatási infrastruktúraként fog funkcionálni, hanem a meglévő kutatási infrastruktúráknak a egyfajta szövetségeként. Tehát, hogyha van benne számítási kapacitás valahol, és nemzetközi szinten is vannak ilyenek, tehát van cloud kapacitások, tehát például az EGI-nál vannak cloud kapacitások, hazai területen van a LKH cloud, illetve a kifinek a cloudja, cloud kapacitásként, és vannak további adatfeldolgozási kapacitások, tehát HPC területén, tehát nemzetközi szinten a PRÉSZ, illetve az Euro HPC biztosít ilyen kapacitásokat, illetve Magyarországon szintén a kifinek a HPC kapacitásai elérhetőek. De gyakorlatilag ezek az a kapacitások, ezek elérhetőek, és a nemzetközi kapacitások akkor érhetők el, hogyha az adott ország az valamilyen, vagy tagabb az adott szervezetben, vagy valamilyen megállapodásra jut, hogy ő használhatja ezeket a kapacitásokat. Tehát ilyen szempontból egyébként viszonylag jó a helyzet Magyarországon, mert Magyarország tagja mind az Euro HPC-nek, mind a PRÉSZ-nek, tagja, ahogy elhangzott, a CESDA-nak is. Tehát ilyen formában ezekhez a kapacitásokhoz hozzá lehet férni. Nyilván nem olyan egyszerű ez a dolog. De hogy egyszerűbb legyen, és ez a célja igazából az EOSZ-nak, hogy ezek a lehetőségek, ezek valamilyen módon rendelkezésre álljanak, és elérhetőek legyenek a kutatók számára, tehát ez a EOSZ portálon keresztül erről lehet információkat szerezni, de úgy gondolom, és ez egy fontos téma, hogy lehet, hogy egy következő alkalommal erről egy picit beszélnünk kell itt a hazai kutatók számára, hogy hogyan lehet igénybe venni az EOSZ-ban elérhető kapacitásokat a kutatók számára, illetve hogyan kerülhet föl valaki az EOSZ lehetőségeknek a tárházába.
Köszönjük szépen. A következő kérdés az, hogy hogyan lehetne elismerni az adatpublikálás gyakorlatát? Van erre valami ötleted, Judit?
Hát szerintem elég egyszerűen, hogyha belerakják a teljesítményértékelési rendszerbe, az egyes intézményekben.
Értem. A harmadik kérdés pedig, hogy egyetérte azzal, hogy a FAIR kutatási adatkezelés a gyakorlatban túl időigényes, emiatt oka riasztja el a kutatókat.
Ha ez egy fontos kérdés, ugye nagyon, hát a kutatási adatkezelés, ugye az egy nagy téma, most honnan indulunk, ugye van a data life cycle, ugye az egész kutatási adatnak az élet, magyarul, életciklusa, tehát amikor létrehozunk adatokat, akkor azért le kell tartani a törvényeket, meg le kell írni azt, hogy mi az adatunk, látjuk nyilván, nem írják le a kutatók, hogy mit jelent egy változó, a társadalomtudományban, az a 3 év múlva ott áll, hogy ott van, hogy X352, és akkor mit jelentett az a változó. Tehát, hogy ezt érdemes úgy leírni magunknak, és akkor már szerintem elég jók vagyunk, és aztán az, hogy aztán hogyan bocsátjuk rendelkezésre ezeket az adatokat, azt abban kell intézményeket fejleszteni, akik ebben támogatják a kutatót. Ez fontos. És ez emberekkel kell ezeket. Tehát azt nem lehet azt mondani, hogy a kutatókra testáljuk ezt, mert ez nem fog működni. Tehát intézményeket kell fejleszteni, de hogy mondjam, azt nem fogjuk tudni megkerülni, hogy a közpénzből készült adatokat valamilyen módon nyilvánossá tegyük, akár egy embargó után, de hát, hogy ez egy törvénykötelező.
Értettem, köszönöm szépen. Kovács Lászlónak van kérdése, hozzáfűzni valója?
You are muted.
Az a kérdésem, hogy 60 évvel a Mertoni normák publikálása után azt látjuk, hogy ezek a normák nem működnek a gyakorlatban, sőt egyre inkább másképpen működik a tudomány, mint annó elképzelték, hogy a normák sugallják. Leginkább arra utalnék, hogy az érdekmentesség a tudományban manapság abszolút nem érvényesül. Az ipari, nem csupán az ipari kutatásokban, de azt látjuk, hogy a társadalom tudományban is nagyon kínos kérdések merülnek fel akkor, amikor mondjuk egy társadalomtudományi eredményt gazdasági vagy politikai döntésre lehet felhasználni, vagy használják fel. Ugyanakkor az Open Science mozgalom az nagyon erőteljesen visszautal erre az egyik Mertoni normára, a kommunalizm Mertoni normára, tehát a hozzáférhetőség, a nyíltság, stb. Most hogyan látod, hogy ez a kettőnek a hogy mondják, ellentéte milyen jövőt biztosít az Open Science mozgalomnak?
Hú, Laci, hát erről beszéljünk egy külön alkalommal. Tehát akkor, most akkor beszéltünk Mertonról, de akkor vegyük elő Max Webert, aki ugye azt mondja, hogy a társadalom kutatók azok nem azt mondják meg, hogy mit kell csinálni, hanem megmondják azt, hogy ha ezt csinálod, ez lesz a vége. Ez lesz a következménye. Tehát igen, és akkor innentől kezdve nyithatunk egy óriási zárójelet, és ebbe, mondtam én, egy két órát, vagy két évet, vagy száz évet beszélgethetünk egy másik alkalommal. Igen.
Bocsánat, csak közben nagyon ketyeg az óránk, ne haragudjatok.
Én elmondom ezt az adatpublikálás, ugye a kutat, hogy látjuk, most már ez megjelenik. A TK honlapját le lehet tölteni a teljesítményértékelési rendszert. Az LKH-ban nincs mindenütt, aztán minden intézetben feltétlenül egy ilyen cizellált teljesítményértékelési rendszer, mint nálam. Az adatpublikálásért talán ilyen egy-két pont jár, de úgy, hogy az nem olyan sok egy pont nálunk. Tehát, hogy egy publikáció sokkal több jár, mint egy de, pont.
De már valami igen, elindult van valami. Az út, így van.
Uh-huh. Igen, van, de hogy inkább ez nálunk úgy van, hogy ez egy kötelesség most már, hogy publikáljuk az adatokat, és nem honorálják, hanem kötelességként van, munkaköri kötelesség.
Nagyon szépen köszönjük, köszönöm szépen, Judit. Még majd elküldöm neked a kérdéseket, és hogyha olyan, akkor azt a résztvevőkkel neki is úgy is küldjük majd. Akkor a következő előadónk Mohácsi János lesz, ő a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség kutatás fejlesztési vezetőjeként. Nagyon sok európai e-infrastruktúrának a fejlesztésében vett részt, és vesz részt több számos külföldi uniós projektnek a résztvevője és vezetője. Ami nagyon fontos és kiemelkedő most a mi szempontunkból, hogy ugye a magyar legfontosabb projektjei a Sulinet, a Zseant, a Sirén, a VSM és a Hábon Plus, amelyek tulajdonképpen amelyekkel eljutunk odáig, hogy a nyílt tudományos együttműködéshez vezet el és az IOSZ-hoz. Itt pedig a KIFÜ a Magyarországnak a küldötte az IOSZ-ban, és János képviseli Magyarországot ebben a közösségben. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, Judit, a felvezetőt, és elnézést a nazális hangért. Sajnos covidos vagyok, úgyhogy megpróbálom viszonylag röviden elmondani, hogy ne köhögésbe fulladjon az előadásom. Tehát a legutóbbi Open Science fórumhoz képesti változásokról, tehát 2022. januárjában volt a korábbi, január közepén volt a korábbi Open Science fórum, ahhoz képest szeretnék itt néhány fontos információt elmondani. Az egyik ilyen információ, ami nem biztos, hogy mindenki számára világos volt, és szeretném azért reklámozni, hogy az NKFIH-nek az Open Science állásfoglalásához lehet csatlakozni. Tehát az elmúlt időszakban, ahogy néztem, tegnap ránéztem, ketten már csatlakoztak, tehát egyetemek, kutatóintézetek, sőt, gazdasági szereplők is csatlakozhatnak ehhez a kezdeményezéshez, tehát erre lehetőséget biztosít ez az állásfoglalás. Javaslom mindenkinek, hogy aki komolyan gondol, hogy ezzel a témával foglalkozik, az csatlakozzon. Ezáltal bővítve azt a kört, akivel erről lehet vitatkozni, és lehet jó gyakorlatokat megosztani, mert ezzel tudjuk Magyarországot jól pozícionálni majd a világban. Következő fontos információ, hogy az Európai Unió összegyűjtötte a 2020-as és 2021-es Open Science költéseket ahhoz a tervezéshez, hogy meg lehessen mondani azt, hogy mennyi az a költségvetés, tehát nem csak Magyarország tekintetében, hanem minden ország tekintetében összegyűjtötte ezeket az információkat, hogy mennyit kell tulajdonképpen neki erre fordítania, tehát ugyanis ennek a programnak a támogatására legalább, tehát körülbelül 50%-ban kell biztosítani ugyanannyit, mint amit az Európai Uniós tagországok költenek, illetve a csatlakozott országok. Tehát emiatt volt egy ilyen gyűjtés. Egyelőre ennek a metodológiája még kiforróban van, hogy pontosan mit és hogyan lehet összegyűjteni, tehát itt a HRDA-val közösen, illetve akik az ajánlást, tehát ezt az Open Science állásfoglalást kidolgozták, azokkal egyeztetett az NKFIH-ről is, és ilyen formában próbáltuk kifű és mint NKFIH segíteni ezt a kitöltést. A következő fontos dolog, ami volt, lezajlott, ez a Multi-Annual Roadmap Consultation. Az arról szólt, hogy a Strategic Research and Innovation Action, tehát ami egy 7 éves projekt programja volt a EOSC-nak, ez hogyan alakuljon 2023-tól kezdve. Ennek az első draftjának a vitája az március végén volt, és egy új draft fog hamarosan megjelenni, tehát hogy milyen irányba kell, hogy fejlődjön, hol vannak lemaradások, hol kell erősíteni, hol vannak hiányok a rendszerben, stb. Stb. A következő fontos információ, amiről szeretnék beszámolni majd a következő ilyen fórumon, hogy az EOSC közgyűlést fog tartani május 24-én, 25-én. A napi renden a következők szerepelnek, és azért mondom ezt el, mint EOSC képviselő, szeretném, hogyha minél nagyobb kör értesülne erről az információról, és értesüljön a következőkben is ezekről az információkról. Az új tagok felvételéről lesz szó, fél éves beszámoló lesz várhatóan, alapító okirat frissítése, tehát vannak javítandó dolgok az alapító okiratban. Pontosításra kerül a kijelölt tagoknak a szerepe, mint például a kifű is, tehát hogy hogyan kell tulajdonképpen ezeknek a tagoknak, milyen szerepet kell vállalniuk. Terítéken lesz ez a Multi-Annual Roadmap ennek az eredményei, és az előbb említett adatszolgáltatás, hogy ennek mi volt a tapasztalata. És felsoroltam itt néhány eseményt, amire még lehet jelentkezni, vagy felmérést, amivel lehet, amire Magyarország tud választ adni. Van egy Data Quality Survey, ez az EOS-nak egy task force-a indította ezt a felmérést, melynek határidő május 5-e, tehát viszonylag szűkös a határidő már. Van több fölhívás különböző Európai Uniós támogatású projektekbe. A szívemnek jelen pillanatban a NIFOS Europe, Open Core-ja a legkedvesebb, mert ez abban a projektben tartozik, ami ezt a régiót próbálja meg erősíteni. Tehát itt a NIFOS Europe Open Core-ja az május 14-i határidővel fog zárulni. Addig lehet beküldeni olyan javaslatokat, amelyek arra szolgálnak, hogy az EOS-ban elérhető erőforrásokhoz valamilyen módon szeretne valaki hozzáférni. Itt ebben az Open Call-ban elsősorban, de nem kizárólag, a NIFOS-ban, tehát a dél-kelet-európai szereplők által létrehozott infrastruktúrák és lehetőségekhez való hozzáférés támogatandó. Tehát igazából itt egy javaslatot kell benyújtani, egy valamilyen kutatási javaslatot, és ehhez kapcsolódóan lehet támogatásokat kapni elsősorban abban, hogy tehát konzultáció, illetve számítási vagy adatrepozitórium erőforrásokhoz lehet hozzáférni. Magyarországról is vannak benne erőforrások, tehát HPC kapacitások, magyarországi repozitóriumik is vannak ebbe benne. Tehát ezt érdemes kihasználni, mert ilyen formában ez támogatott, és a konzultáció lehetősége, tehát hogy ne kelljen saját magunknak megszenvedni, ezt ki lehet használni. Milyen témákban várják elsősorban a kérdéseket, vagy kutatási témákat? Élettudományok, klímakutatás, digitális örökség és számításhoz, tehát olyan fizikai kutatások, amelyek számításigényesek. Tehát ezek a fő hívó szavak, de természetesen ezen túl is lehet kutatási javaslatokat betenni. Azért mondom, hogy ezek a fő hívó szavak, mert a fölhívásban körülbelül 80%-ban ezekből a kutatási témákból fogják válogatni a beküldők közül a lehetőségeket, a kihasználókat. Másik ilyen program, ami szintén az EOS, egy másik EOS, az EOS platform, ennek egy early adopter programa, ennek a határidő május 15, tehát lehet látni, hogy nem csak a régióban, hanem egy kicsit nagyobb területen is van ilyen erre lehetőség, tehát egyfajta első felhasználók, első fecskék kipróbálhatják az EOS-nak a lehetőségeit. A következő, ez egy kicsit komplexebb, az az EOS Future projektnek egy RDI-hoz kapcsolódó kódja. Itt elsősorban arról lenne szó, hogy hogyan lehet alkalmazni az RDI-nak az eredményeit, illetve a különböző adatkezelési, tehát a Research Data Alliance ajánlásait különböző disziplinák között, tehát ennek a határideje jóval később van, tehát ezen még lehet gondolkodni július 11-ig. Van egy UNESCO felhívás, ahol igazából egy felmérés, tehát itt nem lehetőség van, hanem felmérés van, ahol meg lehet osztani hazai jogyakorlatokat különböző témákban. Ennek határideje július 15-e, tehát erre bárki akár kutatástámogatási, akár adatkezelési, akár bármilyen open science-hez kapcsolódó, tehát az open science, ahogy Juditnak az előadásában is elhangzott, elég széles, sok mindennel kell foglalkozni, bármilyen jó gyakorlatot meg lehet osztani, feltéve, hogy készült róla valamilyen összefoglaló, ugyanis az írásos anyagot is várják, tehát nem csak azt, hogy milyen jó gyakorlat van, hanem az, hogy ennek mi volt az eredménye. Ugyanis valószínűleg ezeket a jó gyakorlatokat az UNESCO szeretné majd megosztani. És várhatóan nyár folyamán az EOS Future-nek az EOS portál kapcsán lesz egy felhasználói egyeztetése, lehet jelentkezni ezen a linken, amit majd lehet látni. és további eseményekről, amiket érdemes részt venni, vagy érdemes lehet részt venni. Az EOS Future-nek van két ilyen eseménye, az a Ask Me Anything, tehát az aggregátorok számára, illetve a HPC felhasználás számára, hogy hogyan működik és mi volt a tapasztalat. És kettő eseményt szeretnék beharangozni. Az egyik egy EOS regionális eseményt, ami Budapesten fog a Debrecen Egyetem, illetve a KIFÜ szervezni, illetve az egész NIFOS Europe közösség szervezni. Ez szeptember 28-án, 29-én lesz. Nem tudom, hogy Judit mondhattam-e, de mindegy, most már elmondtam. És az EOS szimpózium, ami Prágában és online is lesz, ez novemberben várható. Én ennyit mondtam volna el, további információk esetén, hogy itt vagyunk elérhetőek, illetve az Open Science-on keresztül is, tehát hogyha van valakinek kérdése, akkor nagyon szívesen megpróbálom megválaszolni.
Köszönjük szépen. Beraktam a chatbe egy linket, és most viszont tovább fogunk menni a következő előadónkra, és akkor egybe tudnak majd tőletek kettőtöktől kérdezni, akinek kérdése van, és akkor azon a linken mehetnek a kérdések. Közben akkor szeretném bemutatni a következő előadónkat, Bai Pétert. Péter 2000-ben szerzett biológus diplomát a Debreceni Egyetemen, 2004-ben PhD fokozatot szerzett. A PhD alatt az Innotech Pharmaceuticals-nál dolgozott, ez a képzés részét képezte. 2004 és 2006 között posztdoktorként Strasbourgban végezte kutatásait, és 2006 óta a Debreceni Egyetemen kutat és oktat, 2018-tól egyetemi tanár. Kísérletes onkológiával, a tumorok anyagcseréjével, valamint a mikrobiom az emberi szervezetben élő mikroorganizmusok alkotta rendszer kutatásával foglalkozik. A kutatócsoportjuk több területen aktív, mint a PRP enzimek élettani jelentőségének vizsgálata, a kémiai-biológiai vizsgálatok, illetve a daganatok és a mikrobiom közötti kapcsolatok felderítésén dolgoznak aktívan. Átadom Péter a szót, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást. Első kérdés, a mikrofonom szokott rendetlenkedni, most lehet hallani engem?
Tökéletes vagy.
Nagyszerű. A kérés az az volt, illetve amiről beszélni szeretnék az az, hogy mi milyen módon járulunk hozzá, vagy mi milyen módon közöljük az adatainkat úgy, hogy az Open Science compliant legyen. Ugye mi ezzel a problémával egy olyan kb. 10 éve találkoztunk először. Nyilván nagyon adatintenzív az a munka, amit végzünk, tehát rengeteg adat képződik, és ezeknek az újra felhasználhatósága, vagy újra analizálhatósága, egyáltalán az ellenőrizhetősége volt az, ami az élettudományokban legalábbis elindította a nyílt adatkezelést. Ma már gyakorlatilag Európai Uniós pályázatot nem lehet anélkül beadni, hogy az ember a FAIR-t és az Open Science-t gyakorlatilag kapásból nem vállalja. A mi esetünkben az Open Science azt jelenti, hogy vagy a célja szerintem kettős. Az egyik az, amit mondtam, az újrafelhasználhatóság, az ellenőrizhetőség, az újraanalizálhatóság lenne. A másik pedig az, hogy a gyakorlati alkalmazás esetében bizonyítani lehessen az elsőséget. Tehát mondjuk egy szabadalmi bejelentés esetében, hogyha vita adódik, akkor kell tudnunk bizonyítani azt, hogy mi voltunk azok, akik elsőként leírtuk az adott folyamatot. Ehhez nyilván a laboratóriumi adatkezelés hozzájárul, tehát az ellenőrzött jegyzőkönyvek, a primár adatoknak a rögzítése, ez egy külön történet. Mi addig, ameddig az adatokon dolgozunk, tehát a közleményt el nem készítjük, az adatokat belsőleg kezeljük, tehát úgy értem, hogy nem töltjük fel külső repozitóriumokba, addig csak mi saját magunk belül férünk ezekhez a dolgokhoz hozzá. A közlemény elkészítésekor szoktam azt kérni azoktól, a kutatóktól, tehát hogy mindenki a saját egyedi, a saját magához köthető kísérletnek gyűjtse össze a primer adatait, egy Excel táblázatban ezeket helyezze el, úgyhogy nyilván tudjuk azonosítani, hogy melyik napon milyen kísérlet zajlott, és legyen mögötte a hozzátartozó számolás. Ez alapvetően képi információt szokott jelenteni, tehát a különböző mikroszkópi képek, állatfényképek, a különböző blottoknak, tehát a képeit jelenti, jelentett szekvenálási adatokat, ez egy külön adattípus. Az esetek zömé, illetve számolásokat, ez az esetek zömében Excelben, vagy valamilyen közismert statisztikai szoftverben kellene, hogy megjelenjen. Ez az én számomra, mint a csoportvezetőjének, ez azt az előnyt is jelenti, hogy ilyenkor át tudom ellenőrizni az adatsor többé-kevésbé. Tehát még egyszer vissza tudok menni arra, hogy konkrétan az egyes kísérletekben mi történt. Volt már olyan, amikor egyenként kellett mondjuk újra analizálni dolgokat, vagy új kísérleteket kellett emiatt kérni. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy ennek van létjogosultsága, és az ismeretségi körömben lévő PI-ok ugyanezt megerősítik. Ezeket az adatokat, hogyha jól látom, akkor talán a hallgatóság zöme inkább a bölcsészettudományok felé húzza. Mi esetünkben vannak olyan központosított repozitóriumok, ahova megadott formátumban kell bizonyos dolgokat feltölteni, tehát például szekvenálási információkat külön adatbázis, tehát nemzetközi adatbázisokban tartják ezek kurált adatok, és így tesszük hozzáférhetővé. Ebből többféle van, ez területfüggő, hogy éppen aktuálisan hol mi az elvárás, ez többé, néhány év után az ember többé-kevésbé tudja, hogy miről van szó. Az összes többi adatot pedig egy saját, tehát ki kellett találnunk nekünk is egy saját logikát és gondolatmenetet arra, hogy hova tudjuk ezt föltölteni. Még mindig nagy probléma, hogy a nagy adatainkat hol fogjuk adott esetben tárolni, de még ez a probléma nem ütött be. Tehát mi azt találtuk ki, vagy nálunk rendszeresített eljárás az, hadd osszam meg a képernyőmet közben, hogy egy felhő alapú adattároló rendszerbe helyezzük ezt el. Ezt az oldalt fixernek nevezzük, kifejezetten arra van ez az oldal kitalálva, hogy nagy mennyiségű adatot lehessen rajta megosztani. Itt konkrétan a saját folderemet nyitottam meg, tehát ahol a mi saját cikkeinknek a primer adatai vannak, talán kicsit ki is adom magunkat, egyébként nem, tehát ebben vannak azért olyan adatsorok, amiket még nem közöltünk. Ez az adatbázis lehetővé teszi, hogy titkosítsunk adatokat, tehát embargó alá tudjuk tenni, viszont egyedi linkkel hozzáférhetőek. Itt van például ennek a cikknek a foldere. Ezt nyilván lehet első szerzővel, újsággal, stb. Föl lehet címkézni, tehát ahogy az ember gondolja. És itt ezek gyakorlatilag, amiket látunk itt fönt, ezek a fájlok, ezek statisztikai fájlok, amik visszakereshetően a cikk egyes paneljaira mutat, vagy a cikkábrák egyes paneljaira mutatnak, és itt visszakereshető, hogy tulajdonképpen mit is sikerült elkövetnünk. Ahogy mondtam, embargó alá helyezhető, egyedi linket tudunk kapni, illetve DOI-t tudunk rezerválni az adatainkhoz. Tehát most ezeket nem fogom tudni megnyitni, mert minthogy nem nyílik rá, mert nem mikro... De nem, talán ezt, tehát mondjuk, hogy hogyan. De nem, ezt most így hirtelen nem fogom megtenni. Tehát látható, hogy tehát mi azt szoktuk csinálni, hogy az egyes paneleknek az Excel egy-egy fülében vannak az adatai, ezek ilyenkor feliratozhatóak, leképezhető az, hogy mondjuk milyen formátumban, milyen elrendezésben voltak az egyes kísérletek, és ez az adott esetben mondom újra is számolható. Volt már olyan, amikor elszámoltunk valamit, és valaki visszatért hozzánk, hogy játsszuk újra a történetet. A közleményben, ez egy, az egyik cikkünk, a közleményekben mi ezeket az egyedi adatokat, most keresztül szaladunk a közleményen, tehát ezeket az egyedi adatok, az egyedi linket, azt egy data availability cím alatt szoktuk elhelyezni. Itt oda tesszük az URL-t, az ugrócímet, és ezzel lehetővé tesszük, hogy a reviewerek első körben, tehát az editor és a reviewerek hozzáférhessenek ezekhez az adatokhoz, és ellenőrizhessék, hogyha szükséges, hogyha úgy gondolják, hogy ez szükséges. Hogyha elfogadják a cikket, tehát amikor egyébként is napvilágra kerülne minden, ebben az esetben feloldjuk az embargót, ilyen az egyedi cím és a DOI is ugyanaz marad, innentől kezdve ez bárki számára hozzáférhető. Az élettudományi újságok egy jó része szívesen kurálja, vagy teszi nyilvános az adatokat. Én azért szoktam rá erre a rendszerre, vagy én azért javaslom mindenkinek ezt a rendszert, mert legyen bármilyen apró probléma az adatokkal, ezek javíthatóak. Tehát találunk benne valamilyen elütést, metaadatot kell felvinni hozzá, ebben az esetben ezek rendelkezésre állnak. Nyilván az adatok nyilvánossá tételével, ez a mi esetünkben aktuális, figyelembe kell venni azt, hogy milyen szellemi tulajdonjogvédelmi eljárások vannak éppen aktuálisan folyamatban. Tehát a magyarul a szabadalomnak hamarabb be kell mennie, és pecsétet kell kapnia, mint hogy ezek közül bármi is napvilágot láthasson. Ugye, ahogy Rejtő is írta, mindent a későbbi főtárgyalás szempontjából kell tekinteni, és ebben az esetben is gyakorlatilag ez a jogi környezet, amiben mozgunk ezt, vagy erre kötelez, vagy ezt várja el tőlünk. Én azt hiszem, talán mindent elmondtam, és hogyha valakiben merült föl kérdés, azt szívesen megválaszolom.
Nagyon szépen köszönjük, Péter. Mindjárt nézem, hogy a kérdések jöttek-e, és megosztom a kérdéses egy pillanat. Tehát egy kérdés jött most egyelőre, de az a tapasztalat, hogy azért ilyenkor, amikor elindul a kérdezés, akkor már többen kérdeznek. Miért a fixer.com-ot választották?
Erre nagyon egyszerű a válasz, ezt mi is tippnek kaptuk, de én azt gondolom, bármilyen felhő alapú szolgáltatás ugyanezzel az erővel tökéletesen jó, tehát egy Google Drive is szerintem ugyanúgy elműködik. Talán annyi előnye van, hogy ez kifejezetten kutatási adatkezeléshez lett kitalálva, tehát a foldert, amit mutattam, menjünk egy pillanat, menjünk vissza szerintem. Most nem fogom megosztani.
De megoszthatod, levettem a megosztást, és meg tudod osztani.
Oké. Tehát kulcsszavakkal, leírással, tehát jól annotálhatóak ezek az adatok egyébként. Tehát ez kifejezetten erre lett kitalálva magyarul, hogyha valaki keres, akkor esélyesebben akad bele ebbe az adatsorba, hogyha szüksége van rá. Tehát, hogyha nem a cikk alapján akar visszakeresni, és mondjuk engem ellenőrizni, hanem ilyen típusú adatokat keres, akkor erre az adat, ez erre talán alkalmasabb, mint mondjuk, hogyha egy Google Drive-ot használ az ember. A routines, tehát ezek a terület-specifikus adatbázisok egyértelműen így működnek egyébként. Csak nyilván teljesen más keresőmotorral.
Köszönjük. Közben Mohácsi János jelentkezik. Nem tudom, hogy János kérdezel.
Igen, inkább tehát lehet, hogy erre egy reflexió. Tehát én azt gondolom, hogy pont az a lényeg a repozitóriumoknak, tehát akár Open Access, akár Open Data repozitóriumoknak, hogy ott olyan sémák és rendszerek vannak kialakítva, amelyek a direkt az adatok, illetve a publikációk repozitálását teszi lehetővé, és könnyen kereshetővé tételé, tehát mindenféle plusz metadatokkal, plusz adatokkal való ellátását. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból bármelyik repozitórium lehet, hogy jó, lehet, hogy egyébként ez Kovács László majd részletesen kifejti, vagy Judit, ti tőletek valaki, tehát Ádám vagy valaki, hogy ti nálatok, ez gyakorlatként működik, hogy miért repozitórium és miért nem Google Drive. Tehát én mindenképpen azt gondolom, hogy Google Drive az nem alkalmas arra, hogy érdemben tárol. Tehát lehet tenni adatokat, de az akkor nem olyan szinten kezelhető és nem meteadatalható, ami a kutatási igényességet elvárja.
Ha szeretnék kapásból egyetérteni azzal, amit mondtál, milyen?
Közben akkor látok jelentkezőket. Kovács László.
Igen, én nekem két kérdésem van, vagy egy hozzászólás és egy kérdés. Nem értettem ezt az időzítési ügyet. Ugye a biochemistry az a terület, ahol a biznisz az nagyon erőteljes, ő van jelen a tudományban, és ugye mondjuk tételezzük, hogy szabadalmaztatni akartok valamiféle eljárást, akkor nem értem, hogy a publikálás mondjuk erről az eljárásról időzítése és a szabadalmaztatás eljárás időzítése az hogyan szinkronizálódik, mert ez a két dolog teljesen független entitásnál, az egyik egy journalnál mondjuk, a másik meg a szabadalmi hivatalokban folyik, és a kettő szinkronja nem érthető számunkra. Tehát azt a mondatodat nem értettem, hogy a prioritás, ami a tudományban egy érték, a szabadalomban kevésbé, mert hogy ott tiltott mindenféle korábbi publikáció, más típusú publikáció ugyanarról, ez most hogyan jön össze? Számomra a szabadalom az egy speciális publikáció, és ha korábban a tudományban publikálod ugyanazt, akkor ezt nem tudod szabadalmaztatni.
Válaszolhatok rá?
Hogyne.
Tehát, ahogy mondod, ez történt, vagy ez történik. Tehát a rendszer az úgy kell, hogy működjön. Csak arra akartam célozni összesen, hogy amit mondtál is, hogy ha szabadalmaztatni szeretne valaki, akkor a szabadalmi bejelentésen csattannia kell a szabadalmi hivatal pecsétjének egy időbélyegzővel, és attól az időbélyegzőtől kezdve lehet nyilvánossá tenni bármit. Tehát úgy értem, hogy a tudományos közlemény azután jelenhet meg erről, vagy azután tudunk adatokat nyilvánossá tenni. Én ezt szerettem volna mondani úgy, ahogy mondod.
A megjegyzés pedig arról szól, hogy a repozitórium előnye, illetve a repozitórium teszi lehetővé azt, hogy olyan gazdag metaadatolással lássd el az objektumaidat, ezek szerint adataidat, amelyek a FAIR elveknek megfelelő publikálást, illetve a FAIR elveknek megfelelő adatfelhasználást teszi lehetővé. Minden egyéb helyeken nagyon szegényes a metaadatolási lehetőség, vagy nagyon kényelmetlen a metaadatolási lehetőség. Éppen ezért van ez az új, vagy hát ez a repozitórium olyan, mint fogalom, használva, hogy ott a gazdag metaadatolást lehessen megtenni. Egyértelműsítve az, hogy a tulajdonos, tehát adatok felhasználását licenszel korlátozhatod, stb. Tehát egy nagyon sok funkciót nyújt a repozitórium, amit normálisan egy Google Drive nem nyújt.
Egyetértek.
Judit?
A Google Drive és a társadalomtudományos adatok témában, hogy azt ugye mi nem használjuk a Google Drive-ot, mert nem tárolhatunk személyes adatokat az EU-n kívül. Tehát, hogy bizonyos kutatási adatainkban vannak személyes adatok. Tehát, hogy ezért küzdünk a Google Drive ellen, és ezért vannak saját intézményi felhőink a munka fázisra, meg a repozitórium, vagy egy többek között ezért, viszont szerintem a Google-t nem szabad lebecsülni, és nem fog soha kiírtódni a tudományvilágából, hiszen mondjuk a Google Scholar az egy nagyon-nagyon jó felület a kutatók önbemutatására, meg a publikáció keresésére is, tehát hogy ezt azért ne felejtsük el, hogy ezt nem fogjuk tudni megszüntetni, csak valahogy fel kell venni a versenyt, vagy azt nem, nyilván nem is lehet felvenni a versenyt, de hogy valami mást kell nyújtani, és ezt nyújtják a repozitóriumon.
Kovács László?
Még egy dolgot szerettem volna, előbb elfelejtettem, ugye mi nagy mértékben propagáljuk az a kettős tárolási logikát, nevezetesen azt, hogy azok az adatok, amelyek külföldre mondjuk a Fixerben kerülnek megosztásra a nemzetközi tudomány céljából, azok kerüljenek magyar repozitóriumba is tárolásra, megfelelő metaadatolásra. Ennek az az oka, hogy a nagy tömeg adat hozzáférést az ilyen külső szájtok nem biztosítják. Nos, hogyha az adatokat szeretnénk majd később géppel feldolgozni, én nagy tömegben és egy időben, különféle multidisziplináris vagy más felhasználásra, akkor a hozzáférés biztosítás és a totális magyar adatszuverenitás biztosítása érdekében propagáljuk ezt a kettős tárolási logikát. Ugye azt látjuk, hogy a tudósok leginkább a saját disziplinájuk járatos repozitóriumban, illetve járatos helyén tárolják nemzetközileg ezeket az adatokat. Mi azt javasoljuk, hogy emellett ugyanezeket az adatokat tegyék le a magyar repozitóriumban is.
Köszönjük szépen. Valakinek még kérdése, hozzászólása? Péter, a magyar repozitóriumban való tároláshoz van hozzáfűzni valód valami?
Én újat hallottam most. Ez igen? Tetszik az ötlet? Igen, 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 na, igen, igen. Nem vetődött föl bennem.
Köszönjük. Hát, hogyha senkinek nincsen kérdése, vagy már nincs. Még volt egy kérdés Judithoz, bocsánat.
Igen, ezt láttam is.
Hogy az előző...
Igen, ilyen, hogy értettem azt a kérdést.
Hogyan tervezik áthidalni azt a tudomány, társadalomtudományi adatgyűjtési problémát, hogy a szenzitív adatok miatt a társadalom kb. 10%-áról nem rendelkezünk információval?
Nem, én nem pontosan értem ezt a kérdést, hogy melyik 10%-ra gondolt itt Noémi, de hogy egy csomó mindent, tehát nem tudom, mint hogyha ez valamilyen csoportra, akire gondolsz, de nem tudom pontosan, hogy melyik csoportra gondolsz, de hogy ugye egy a szenzitív adatok miatt, tehát hogy minden emberről tudunk olyat kérdezni, az társadalom 100%-áról, amiben szenzitív adatok vannak. Tehát ha megkérdezik, hogy mennyi pénzt keres, vagy hogy mit tudom én, a férfiakhoz olyan nőkhöz vonzódik. Tehát hogy ezek szenzitív adatok, tehát hogy ez a társadalom 100%-ára vonatkozik, de hogy egy csomó társadalmi csoportról nagyon kevés adatunk van, társadalomtudósként, és azért ezt megpróbáljuk valahogy akkor áthidalni, vagy okos új módokon adatokat gyűjteni, de ez már tényleg ez nem ennek a beszélgetésnek a tárgya, hogy ezt hogyan próbálják elérni a szociológusok, vagy más társadalomkutatók, hogy a nehezen megközelíthető csoportok, tehát hogy ezek mondjuk olyanok, akik mondjuk nagyon szegények, vagy nagyon gazdagok, vagy az interneten, sokszor interneten vannak ezek a felmérések, hogy nincs internet hozzáférésük mondjuk, vagy nem olyan jó, de hogy van, aki nem is áll szóba, már közélménykutatókkal, meg szociológusokkal egyre többen, tehát hogy nem tudom, hogy ilyenekre gondoltál-e, de hogy ezeket tudom most így gyorsan mondani.
Köszönöm, köszönjük szépen, Judit. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételét, köszönöm szépen az aktív figyelmet, és hát